Én világosságú jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljünk, méghozzá a 235-ös számú énekünket énekeljük el mindegyik verszakával, amelyik így kezdődik. Hallgass meg minket, Nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Urunk, valóban mi is szeretnénk úgy imádkozni, ahogyan énekeltük is, és megvallani neked, hogy nagy szükségünk van te rád. Urunk, te látod azt is, hogy sokszor sötétségben járunk, sokszor nem tégedet követünk, és azért vagyunk most is itt, Urunk, mert szeretnénk, hogyha szívünk sötétségét te vennéd el, te lennél az, aki világosságot gyújtasz a mi szívünkbe. És Urunk, megvalljuk azt őszintén, hogy erre egyedül te vagy képes. Így könyörgünk azért, Urunk, hogy ez a mostani egy óra együtt létünk, ennek is az legyen a célja, hogy te tisztogatsz minket. Te legyél az, aki megszólalsz, Urunk, olyan hatalommal és erővel, hogy aztán új teremtéssé leszünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te most is beszélő Istenünk vagy. Köszönjük azt, hogy naponként beszélsz hozzánk. De könyörgünk azért, Urunk, hogy ezeket valóban tudjuk elfogadni, legyünk megszólíthatóak. Könyörgünk azért, hogy vedd kezedbe a mi szívünket. Így könyörgünk, Urunk, hogy valóban te legyél az, aki munkálkodsz, akár az alkalomtartóban is, hogy el tudja azt mondani, ami rábízatott, és munkálkodj ezt mi szívünkben, amíg meg is értsük azt. Így könyörgünk, Urunk, hogy áld meg ezt az együttlétünket, és te legyél az, aki itt vagy jelen közöttünk. Amen. Isten igéjét olvasom a testvéreknek, az Efézusi levélnek az 5. fejezetéből, a 3. verstől. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. A korai kelésnek bizonyos szempontból vannak rossz oldalai. A rossz oldala az, hogy még ilyenkor sötét van, és ha az ember elkezd a sötétben sétálni, óhatatlanul is bele fog rugni valamibe, attól függetlenül, hogy egy nagyon jól ismert közegben sétál. Egyik alkalommal, amikor ki akartam menni a konyhába, és keresztül kellett mennem a fürdőszobán, akkor két ajtón is keresztül kell mennem, hát az első ajtót azt jól lefejeltem, a másikba belerúgtam, de azt egy kis támasztékkal ki van támasztva az az ajtó, mert különben mindig becsukódik, azt is jól elrúgtam, neki a küszöbnek egy jó nagy csattaró hangot is adott. Hát reggel a feleségem meg is kérdezte tőlem, hogy mégis mit csináltam hajnalok hajnalán. Én megmondtam neki, hát gondoltam, ha már én nem alszok, akkor ti se aludjatok. Persze nyilván ez csak egy vicc volt. De óhatatlanul is bele fogok rúgni valamibe, hogyha a sötétben sétálok. Egy másik alkalommal Sári kislányomnak van egy ilyen játék babakocsija, és hát amikor lefektetjük, akkor már mindent lekapcsolunk, hát azt az útból elfelejtettük eltolni, és ugyancsak amikor hajnalok hajtalán, na hát fölkeltem, na majd most megyek a dolgomra, hát az első dolog az volt, hogy jól belerúgtam a babakocsiba, persze mindenki fölkelt, én meg ott sajnálkoztam, hogy ne haragudjatok, már itt se vagyok, aztán na mindegy. És persze van választási lehetőségem, tehát folytathatom ezt az éjszakai játékot, aminek valószínűleg a családom nem minden tagja fog örülni, hogy mondjuk minden reggel hajnali 4 órakor felrúgok valamit, aztán meg napokig sajog a kislábam újja. Van választási lehetőségem, hogy mondjuk egy kis fényforrással közlekedek éjszaka, egy elemlámpával, hogy lássak is valamit. Ebből van otthon 2 is, egyébként pont erre a célra. Ettől függetlenül a baj egyébként velem és a többséggel is, hogy nem tanulunk a botlásainkból, nem teszünk óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megbirkózzunk a sötétséggel. Folyamatosan csak botladozunk, ahelyett, hogy bekapcsolnánk a fényforrásunkat, és a fényben járnánk. És hát a lelki botladozók is ilyenek, ugyanis figyelmen kívül hagyják a fényt, és a sötétségben járnak. Ugyanis a lelki botladozók nagyon sok információnak a birtokában lehetnek arról, hogy pontosan hol található ez a fényforrás, hol nyerhetnek igazán betekintést a keresztény járáshoz, de mégis úgy döntenek, hogy lámpájukat kikapcsolt állapotban hagyják, és nyilván sokszor megbotlanak. Felmondhatjuk fejből akár Izrael és Júda összes királyát, elmondhatjuk visszafelé a boldog mondásokat, esetleg idézhetünk nagy teológusoktól, de ettől függetlenül még mindig az életünk tele lehet bukásokkal. Ezért Pál intése nagyon fontos a számunkra, és éppen ezért hallgassuk meg azt, hogy rajta keresztül mit akar nekünk ma üzenni Isten szent lelke, mert azt hiszem, sokan ismerjük az igazságot, és én meg vagyok győződve arról, hogy itt a testvérek közül sokan kapták Istennek a szent lelkét, így hát járjunk a lélek által a világosságban, ahelyett, hogy állandóan a sötétségben botladoznánk. Ha figyelmesen követték a testvérek a felolvasott szakaszt, akkor feltűnhet az számunkra, hogy Pál apostol azonosítja számunkra azokat a tárgyakat, amelyek az utunkba kerülnek, amelyekben nagy valószínűség szerint megbotlunk, ha úgy döntünk, hogy a lámpánkat nem visszük magunkkal. Ugye először a harmadik versben olvassuk ezeket a tárgyakat, amelyek a következők. Paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés. Majd az ötödik versben ezeket újra megismétli, de sokkal keményebben fogalmaz. Egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Azt hiszem, hogy ez a hármasság ma a világban nem egy új keletű dolog, és azt gondolom, hogy a keresztény ember is ezekkel küzdköd, vagy ezzel küzd valamelyikkel ebből a háromból. Sok fiatal testvért ismerek is, meg sokakkal beszélgettem, akik fiatalok, és ők inkább a szexualitással küzdenek, főleg ebben a mai világban, ahol hát a mai fiataloknak, hát valljuk meg őszintén, négy kattintás, és már az interneten azt néz, amit nem szégyel, és nyilván, ha egy fiatal ezzel küzd, a szexualitással, és éppen a sötétségben jár, akkor óhatatlanul is ebben meg fog botlani. Mert ez az ő gyengesége. És ez egy nagyon fontos megállapítás. Hogyha éppen a sötétségben járunk, akkor alapvetően mindig abban fogunk megbotlani, ami egyébként a gyengeségünk. Valakinek a szexualitás, valakinek meg akár a többet bírás, vagy ahogy az én fordításom így fogalmaz, nyereségvágy. Ez lehet bármi. Ez lehet egyébként a pénz is, lehet a hatalom is. Többet szeretnék bírni, mert éppen ami van, az nem elég. És alapvetően, amikor ezeket választjuk, hogy ezek szerint élünk, ezeket űzzük, akkor ennek az egyik következménye az, hogy hát nyilván figyelmen kívül hagyjuk Istent, mert igazából ebben az fogalmazódik meg, hogy én jobban tudom, hogy számomra mire van szükségem. Jobban tudom azt, hogy nekem mi kell. És ilyenkor Pálon keresztül Isten szent lelkének kell bátorítania bennünket, ahogyan a 8. versben a következőképpen is teszi, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Sajnálatos módon a keresztény ember is el tud botlani, meg tud botlani, és itt figyelmeztet bennünket. Álljatok meg, emlékezzetek arra, hogy Isten honnan mentett meg benneteket, és ti egyébként a világosság gyermekei vagytok, ne a sötétség szerint éljetek. A 4. versben pedig megint látunk néhány tárgyat, amikbe éjszaka felbukhatunk. Ez így hangzik, hogy se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Tehát itt meg a beszéd jelenik meg. Ebben sajnos úgy hiszem, mindannyian meg tudunk botlani. Amikor éppen úgy fogalmazunk, vagy olyat mondunk a másiknak, mondjuk a szerettünknek, amit talán nem kellett volna. De amikor Pál ezeket megemlíti, akkor valójában azt akarja nekünk felmutatni, vagy megmutatni, hogy van választási lehetőségünk. Azzal, amit mondasz, valójában békességet teremthetsz, vagy pusztíthatsz. A szavainkkal, amiket kimondunk, kegyelmet adhatunk a másiknak, de halálos fegyverként is használhatjuk. Ez pedig a te választásod. Ne választhat a sötétséget, és ne botorkálj abban, úgy, hogy eszele módjára beszélsz, és mindenkit magad körül elmarsz, amikor a beszéd ajándékával valami értékesebbet is adhatnál. És sok-sok beszélgetés van én előttem is, amikor ostobaságokról beszélgettem azzal az illetővel, lehetett volna valami sokkal kellemesebb témákat is felhozni, amik akár lelki dolgok lehettek volna. Az ostoba beszédet választottam én is, és én is megbotlottam. Járjunk hát a világosságban, mint a világosság gyermekei, és ítéljük meg, hogy mi kedves az Úrnak. De nézzük meg pontosan, mit jelent a világosságban való járás. Néhány gondolatot emeltem ki ebből a szakaszból, és egy ilyen ellentét párt szeretnék majd felhozni a testvéreknek, mit mond, és mi ennek az alternatívája igazából. Az első így hangzik, ugye már felolvastam, harmadik, negyedik vers, ugye ellenben paráznasság, bármiféle tisztátalanság, nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan a szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Tehát megmutatja az apostol, hogy mi ezeknek az alternatívája? A hála. Egyébként. Nézzük meg akár a paráznasággal kapcsolatban. Ugye akárha egyedülállóak itt a testvérek közül talán többek, vagy akár házasok, miért fordul valaki a paráznaság felé? Ugye benne van nyilván egy ember, benne vagyunk valamilyen helyzetben, és talán már évek óta benne vagyunk ebben, talán imádkoztunk is Istenhez ezért, hogy ez a helyzet oldódjon meg. Például az egyedülálló, hogy hát nyilván ne legyen egyedül, a házas, meg hát nyilván hát egy olyan házastársam van, aki hát nehezen elviselhető, akkor nyilván ezért imádkozik az ember, és nyilván nagyon sokáig benne lehet ezekben a helyzetekben az ember. Nyilván telnek, múlnak az évek, az egyedülállóság meg még jobban ránehezedik az emberre, a házasságban a másik fél meg még rosszabb, mint amilyen volt. És ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben az ember nyilván elkezd eltávolodni Istentől, a világosságtól, elkezd a sötétségben járni, aminek mi a következménye? Egy olyan dologban fog megbotlani, ami számára a legkönnyebb megbotlási lehetőség. Ha a szexualitásról van szó, vagy a paráznaságról, akkor ő abban fog megbotlani. És elkezd úgy cselekedni, úgy tenni, hogy én teszek valamit, hogy ezt az ügyet megoldjam. Ha egyedülálló vagyok, akkor megoldom ezt a helyzetet. Szerzek valakit. Ha házas vagyok, akkor nézek valaki mást. Aki talán sokkal kedvesebb, sokkal szebb, sokkal alázatosabb. Egyébként a pénzügyel kapcsolatban is ugyanez jelenik meg, vagy ugyanez a képlet elmondható, hiszen már évek óta benne vagyok valamilyen rossz anyagi helyzetben, talán imádkozhatom is érte, de nem oldódik meg, eltávolodok a világosságtól, és a sötétségben kezdek el járni, aminek mi az eredménye? Neki a pénz lesz a nagy nehézség, és abban fog elbotlani, hát nyilván akkor ő is elkezd cselekedni, megoldja ezt a helyzetet, és ilyenkor szoktunk ugye így fogalmazni, hogy okosban megoldja a dolgokat, ami hát elég sok mindent jelenthet. A sátán is megkísértette Évát azzal, hogy valójában Isten egy nagyon jó dolgot vont meg tőle. Ha szakítasz a fáról, akkor valójában egy nagyon jó dolgot teszel. De azt Isten megvonja tőled. Ma is ugyanezzel kísértődik meg az ember. Ha azt teszed, az egy nagyon jó dolog lesz a számodra. És Isten ezt akarja tőled megvonni. Akkor cselekedj. Menj, és dolgozz az ügy érdekében. És én szeretném felhívni a testvéreknek a figyelmét, hogy ezekben a helyzetekben adjunk hálát. Tehát fordítsuk rá arra az energiánkat, egy olyan szívet hozzunk létre magunkban, ami hálaadó szív. És ezt lehet tanulni. Én úgy hiszem, én is voltam egyébként egyedülálló helyzetben sokáig, persze igaz, hogy én férfi vagyok, nyilván a lányoknak ez sokkal nehezebb talán, én is voltam rossz anyagi helyzetben, de mindig megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amikért lehet hálát adni, úgy hiszem. Formáljuk ezt ki magunkban. Én emlékszem egy olyan testvérre, aki nagyon rossz anyagi körülmények között volt, el sem tudnám képzelni, hogy én ebben hogy tudnék meglenni, de az volt számomra nagyon érdekes, hogy mindig hálát tudott adni. És ez számomra is mindig olyan bátorító volt, amikor találkoztam velem, akkor mindig olyan hálás volt. És tudtam nagyon jól, hogy milyen helyzetben van. És ez engem is úgy bátorított. Ha rossz körülmények között vagy, keresd meg azokat a dolgokat, amikért hálát tudsz adni. Ha egyedül vagy, keresd meg azokat a dolgokat, amikért hálát tudsz adni. Úgy hiszem, sok mindenért hálát tudunk adni Istennek. Köszönjük meg neki ezeket. Ha olyan feleségem vagy férjem van, akkor imádkozzak érte. Úgy hiszem, ő érte is hálát lehet adni. Persze nyilván ilyenkor nehezebben látja ezt meg az ember, de adjunk hálát ő érette. És dolgozzunk azért, hogy a kapcsolatunk helyre jöjjön. Dolgozzunk azon a helyzeten. De mondok egy bátorítást is a testvéreknek. Most nem olyan régen került elém Márk evangéliumának a 4. fejezete, és ott azt olvassuk, amikor a tanítványok Jézussal együtt a hajóban vannak, és egy hatalmas nagy vihar lecsap rájuk, Jézus meg alszik a hajóban. Felébresztik Jézus, és a következőt mondják, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És én csak erre figyeltem föl, erre a nem törődsz azzal, amit ugye kifejeznek, ugye, itt szó szerint a gondoskodás jelenik meg. Valójában így lehetne kifejezni a mondatot, hogy nincs gondoskodásod arra nézve, hogy mi elveszünk. Te nem gondoskodsz. És Jézus egy szót sem szól akkor még. Föláll, és rá parancsol a szélre meg a vízre, azok meg ugye elhallgatnak. És akkor tanítványok meg ott állnak csodálkozva, hogy mégis mi történt. És azt hiszem valahogy a helyzetek is így szoktak megoldódni a keresztény ember életében, hogy oda megy ezzel a nagy kérdésével az ember, hogy de hát Uram, neked nincs gondoskodásod rám nézve. Hát ott vagyok ebben és ebben a helyzetben. És aztán Isten ezt csak megoldja. És akkor persze mindannyian ott állunk, hogy köszönöm Uram, csak ámulunk, amikor Isten cselekszik. Bízunk így Istenben, aki most is cselekvő Isten, és igen, van gondoskodása ránk nézve, törődik velünk. Tehát az első gondolat, hogy mi jellemzi a világosságban járó embert, az, hogy hálás szívű, hálát ad Istennek mindenért. A következő gondolatot pedig az 5. versben olvassuk, ugye itt keményen fogalmaz ezzel a hármassággal kapcsolatban, ugye a paráznaság, tisztátalanság és nyereségvágyal kapcsolatban, de a 6. versben megmondja egyébként a kulcsmondatot, ugye ez így hangzik, hogy senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten a haragja az engedetlenség fiait. És itt az engedetlenség, ez nem pontosan ezt jelenti, nem engedetlenséget jelent. Erre egyébként van egy másik szava a görögnek. Nézzük meg, hogy mit jelent pontosan ez a szó, és nézzük meg egy másik ige szakaszt, Máté 27:20. A főpapok és a vének azonban rávették a sokasságot, hogy Barnabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. És ugye rávették a sokasságot, rávették, rábírták, rábeszélték a sokasságot, tehát valami ilyesmit jelent a szó. És a görög képez úgy szavakat, hogy egy fosztóképzőt kap a szó, és akkor teljes mértékben az ellentétjét jelenti annak az adott dolognak. Tehát olyan valaki, akit semmire nem lehet rábeszélni, semmire nem bírható rá. Ezt talán ma nagyon jól ismerjük, ez más néven így hívjuk, hogy makacs. Makacság. Amikor beszélünk valakivel, és talán lehet, hogy érti az illető azt az adott dolgot, de egyszerűen nem hajlandó se meghallani, meg sem úgy cselekedni, ahogy esetleg figyelmeztetjük őt. Szó szerint ez a szó egyébként ezt jelenti, ez a rábeszélés, és az ellentétje nyilván akkor meg a rábeszélhetetlenség, vagy a makacsság fiai. Tehát mi jellemzi magyarán a világosság fiait és a sötétség fiait? Az nagyon egyszerűen, amikor Isten szól, akkor ő rá tud bírni bennünket, hogy amiben vagyunk, az nem jó. Aki meg a sötétségben jár, az nem bírható rá erre a dologra. Ez jellemzi őket. Az engedetlenség már igazából ennek a következménye. Nem rossz a fordítás, de nem pontosan ezt jelenti. Tehát a világosságban való járást, aki abban jár, ez jellemzi. Isten szól, és mi is lehetünk akár paráznák, meg lehetünk nyerészkedők, de amikor Isten szól, akkor azt mondjuk, hogy rendben van, Uram, mivel te mondtad, mi azt elfogadjuk, és szeretnénk ezt elhagyni, Kérjük, hogy jöjj segítségünkre. Ez a kettő között az óriási különbség. A világosságban való járó ember az meggyőzhető. Nekünk a családban többen küzdenek az alkohollal, és nekem van olyan távoli család, akiket egy kivételével mindet az alkohol vitt el. Először a kivétel halt meg, a lányuk, ő rákban halt meg, aztán meghalt a fiúk, őt a májbetegség vitt el, aztán meghalt a férj, őt is a májbetegség vitt el, és ott volt egyedül a feleség. És én emlékszem rá, amikor beszélgettünk vele, próbáltuk meggyőzni őt hát erről az állapotról, hát ez nem egy túl jó állapot, és láttuk azt, hogy érti, amit mondunk, fel is fogta, amit mondtunk, de egyáltalán nem érdekelte. És már nem emlékszem pontosan, de talán két vagy három év múltán ő is meghalt, ugyancsak májbetegségben. Szomorú volt látni ezt a helyzetet, meg azt, amikor beszél az ember, és egyszerűen nem hallja meg. Lelki téren is nagyon szomorú ez az állapot, amikor valaki ezt beszél az Isten folyamatosan, az ember meghallja, meg is érti, de igazából nem érdekli. Annyira makacs a bűnével kapcsolatban, hogy képtelenség őt meggyőzni arról. És szemem előtt vannak pozitív példák is egyébként. Én emlékszem olyan fiúra, akivel kapcsolatban többen tudtuk, hogy feketén dolgozik, és hát nyilván hát a feketén dolgozik, akkor nyilván többet kap, több fizetést kap. És amikor mi egy néhányan ezt megtudtuk, akkor küzdöttünk azon, hogy hát mégis megmondjuk neki egyáltalán. Ha megmondjuk, akkor hogyan mondjuk? Mert azért nyilván legyünk szeretetteljesek, meg Isten ebben adjon bölcsességet. És én nagyon sokat küzdködtem ezzel, hogy most menjek, ne menjek. Aztán volt egy ifis társam, aki szintúgy ugyanezzel küzdött, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor figyelj, menjünk ketten, akkor már úgy mégiscsak bátrabbak vagyunk. Jó, hát elmentünk ketten, fölhívtuk, találkozzunk itt és itt, és elmondtuk neki, hogy mégis mi van a szívünk, mit helyezett Isten a szívünkre. És egy érzékenyebb fiúról volt szó, de nagyon örültem annak, ahogy fogadta, amit mondtunk neki, és elmondta azt őszintén, hogy ő igazából ezzel egész végig nem foglalkozott ezzel a dologgal, de az, hogy mi most ott megálltunk előtte, és hogy ezt mi fontosnak tartottuk neki elmondani, talán egy héttel később ott is hagyta a munkáját. És én ennek annyira örültem, hogy én emlékszem rá, hogy a hetekig küzdöttünk a testvéremmel, hogy most mit mondjunk, hogy mondjuk, milyen nehéz ez, és mert nem akartuk megbántani se, azt se akartuk, hogy aztán többet a gyülekezet felé se jöjjön. De ő mégis jó szívvel vette ezt a dolgot. Jó volt látni ezt a pozitív példát is egyébként. És így jutunk el a harmadik dologig, vagy a harmadik dologra is, hogy mi jellemzi még a világosságban való járást, az az, hogy az ember megítéli a sötétség cselekedeteit. Tehát nem csak a maga életében ítélődik az meg, hanem amit meglát, és látja egy másik ember életében, nem megy el amellett szó nélkül. De így olvassuk, ne vegyetek részt ugye a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Az az ember, aki a világosságban jár, valójában őt magát is áthatja a világosság, ami naponként megítéli a szívét, mert ez Istentől jön, de ő maga is, ha meglátja a sötétség cselekedeteit, akkor nem megy el azok mellett szó nélkül, leleplezi azokat. Ismét mondom, ez bizonyos szempontból nehéz, és ezért lehet imádkozni, hogy ebben Isten adjon bölcsességet. Én emlékszem egy fiatal fiúra, egy másik fiúra, aki a gyülekezetbe kezdett el járni, egy hát, lányjal kezdett el igazából járni, és úgy csatlakozott a gyülekezethez. Nagyon sokat beszélgettünk vele, nyilván Krisztusról, és hát a beszélgetések végén mindig megfogalmaztuk, hogy nagyon kemény szívről van szó. Szóval az egyik beszélgetésben kiderült, hogy miért volt olyan kemény. Mert nem tudta, hogy tudná ezt elmondani, ezt az egész helyzetet, vagy ezt az egész történetet. Ő ugyanis ismert a gyülekezetből egy illetőt, akivel együtt dolgozott. Az építőiparban dolgoztak, és nyilván a munka miatt az életük összefonódott. És ő látta azt, hogy a munkatársaival hogyan beszél, hogyan viselkedik, mit tesz azokkal az emberekkel. És hát amikor meglátta a gyülekezetbe, hogy ő oda jár, ő teljesen lehidalt, hogy ő gyülekezetbe jár. Hát ez az utolsó dolog, amit gondolt volna róla. És ráadásul pozíciót is betöltött a gyülekezetben. És ő ezzel nagyon viaskodott, hogy ez mégis hogy történhet, hogy létezik ez. És amikor ezt felhoztam, én ennek örültem, hogy erről tudtunk beszélgetni, és nagyon örültem annak is, hogy ezen a nehézségen át tudott lendülni, és Krisztushoz tudott fordulni. És az úgynevezett keresztjének élete akadálya volt ennek a fiúnak. Ezeknek a keresztény tanúknak az élete olyan volt, amire Pál a következőket mondja, ezek még szóba se kerüljenek közöttetek. De miért élnek így a gyülekezetben emberek? Azért, mert senki sem szól. Senki sem tesz semmit. Látjuk az életét, tisztában vagyunk vele, de elmegyünk mellette szó nélkül. Mondván, hogy nem az én dolgom, az az ő élete. Én miért szóljak bele? És nyilván jönnek az indokok. És eltelnek évek, évtizedek, ő éli ugyanúgy az életét, senki nem szól, meg mi is éljük az életünket. És közben vannak olyan emberek, akik ezzel tisztában vannak, ezen kiakadnak, eljönnek talán gyülekezetben, ez akár akadály is lehet. Sokszor az egyszerű utat választjuk, befogom a szemem, a számat és a fülemet. Pedig gondoljanak bele abba a testvérek, hogyha van egy bankrabló, aki ténylegesen bemegy egy bankba, hogy azt kirabolja, ugye annak nyilván vannak társai is. Az egyik kint nőrködik, nézi a rendőröket, hogy mikor jönnek. A másik társ ott ül az autóban, aki meg hát nyilván járó motorral várakozik. Ők ketten nem mennek be a bankba, nem ők követik el a tényleges rablást. Ott van az az egy illető, ő megy be és ő követi el. De mégis a jogban létezik ez a fogalom, hogy a tettestárs fogalma. Jog szerint társtettes fogalmát kiismerítik ezek az emberek. Lehetővé tették a rabló számára, hogy a pénzt elvigye, a feltételeket megteremtették, és még ugye segítenek is neki. Egy-egy ember bűnével kapcsolatban is a gyülekezetben partnerekké válunk. Konkrétan nem mi követjük el, de megteremtjük annak a lehetőségét, hogy nyugodtan cselekedje. És senki nem szól. És értsék jól a testvérek, a bűnnel való szembesítés az nem azt jelenti, hogy mondjuk mi jobbak lennénk annál az illetőnél. Mi ezt azért tesszük, mert szeretjük azt az illetőt. És nem szeretnénk, hogy a sötétségben járjon. A másik része meg az, hogy hát nyilván mi Krisztushoz tartozunk, aki maga a fény, aki ezeket mindig megvilágosítja a mi életünkbe is, meg az övében is. Jakab levelét nem tudom, ismerik a testvérek, főleg a végét, vagy hát nyilván ismerik, de hogy az utolsó két versét ismerik, hogy hogyan végződik. Ugye így mondja az utolsó két versben, testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. A világosságban való járásnak az egyik tulajdonsága, hogy nem csak a magam életében feddődik meg a bűn, hanem a másik életében is. Meglátom azt a bűnt, és szólok. Nem megyek el mellette. Egy másik tulajdonságát is látjuk a világosságnak, ezt pedig a 10. versben látjuk, mi így hangzik, hogy ítéljétek meg, tehát mi kedves az Úrnak, vagy mi tetszik az Úrnak. Tehát folyamatosan azt keresi az ember, hogy mi van az Úrnak a tetszésére. Miből fakad ez? Én azt gondolom, hogy egy szeretetből, egy szeretet kapcsolatból. Abból fakad, hogy az Úr meghalt érettem, és ezért keresem az ő akaratát. Bocsánat, egy ilyen példáért, ez olyan, mint amikor a feleségem mond nekem valamit, hogy milyen jó lenne, hogyha valamit elkészítenénk, és akkor persze én azt mondom neki, szívesen. Menjünk és csináljuk. Miért? Mert szeretem. Ha ugyanezt mondja egy másik lány, hát akkor nyilván arra másképp reagálok, nem? Ő elmondja azt, hogy valamit meg kéne csinálni, akkor én azt mondom neki, hogy jó, hát akkor csináld meg te. Miért? Mert nyilván másképp viszonyulok hozzá, mint a feleségemhez. Ez egy teljesen egyértelmű dolog. A feleségemnek mindig keresem azt, hogy mi van a tetszésére. De megvallom őszintén, például a születésnapi, meg a karácsony ajándékokkal nagyon küszködök, mert mindig azt nézem, hogy mi az, amit ő tudna használni, aminek ő nagyon örülne, és aminek tényleg szívből örülne, és mindig olyan szomorú vagyok, amikor, hogyha valamit kap, akkor hát ez annyira nem tetszett, és úgy, hát azt most így nem találtam el, akkor én is úgy elszomorodok. És mennyire jó az, amikor olyan dolgot adok neki, amiért még szívből örül. Mert ezt keresi az ember. De miért? Mert szeretem a feleségemet. És ugyanez jelentkezik egyébként lelki téren is. Azt keresem, amit az Úr kedvel, szeret. Ami neki jó tetszésére van. Miért? Mert szeretem az Urat. De miért szeretem az Urat? Mert ő már meghalt érettem, az életét adta érettem. Ezért keresem az ő akaratát. És föltetjük nyugodtan magunkban a kérdést, hogy amikor nem az Úr akaratát keressük, hanem mondjuk a világ tetszését keressük, akkor miért van ez? Miért történik ez? Én azt gondolom, hogy azért, mert sokszor az Isten felé való szeretetünk egy kicsit elhalványult, vagy megszürkült. Ez meg tud történni. Hogy egyszerűen az Urat már nem úgy olyan mértékben szeretem, mint mondjuk a világ dolgait. Ez egyébként a kapcsolatokban is nagyon jól látszódik, a házasságban. Miért kezd el az ember egy másik nő vagy férfi felé fordulni? Azért, mert a másik felé való szeretetem már elhalványult. És azért kezdek el keresni más valakit. Hát akkor abban buzdítsam magamat, hogy mi az, amiért hálás tudok ő érette lenni. Amiért tudom őt még jobban szeretni, és ebben buzdítani kell magamat, a házasságban is, meg lelki téren Isten felé is. És ezt megteszem, akkor nyilván az ember kevésbé fog világi dolgok felé odafordulni, és kevésbé fogja azt nézni, hogy mi tetszik a világnak, és inkább azt nézi, hogy mi tetszik az Úrnak, mi az, amit ő akar. Az utolsó gondolat, így már utalok egy kicsit a végére is ennek a szakasznak, meg egy másik ige szakaszból szeretném felolvasni, ami itt nem jelenik meg ebben a szakaszban, de kimondatlanul benne van, és talán lehet, hogy már néhány testvérnek a fülében cseng is ez az igevers. János 8:12. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Tehát egyrészt ugye folyamatosan keressük az Úr akaratát, másrészt meg hova fordulunk minden alkalommal? Jézus Krisztushoz, aki maga a fény. Tehát a világosságban való járásnak a legfontosabb része ez, hogy mindig Krisztusra nézünk, mivel ő a fényforrás, ő fogja megvilágítani a mi életünket, és ő fog rajtunk keresztül másokat is megvilágítani nagyon egyszerűen. Ugye itt is így hangzik ebben a kis versben, tehát 14. verstől kezdődően, itt egy, talán egy bátorítás, meg egy figyelmeztetés is hangzik ugye az olvasók számára. Itt végig arról van szó, hogy most a sötétség szerint élünk, vagy a világosság szerint. És egy bátorítás is van itt, mert azt mondja, hogy ébredj föl, aki alszol, aki szunyókáz, aki éppen valami lelki alvásban vagy, ébredj föl, támadj föl a halálból, de hogyan tud feltámadni, meg hogyan tud felébredni egy ember? Úgyhogy Krisztusra tekint. Nyilván ezt itt nem mondja ki, de benne van a szövegben. Ezt Krisztus adja. Ő általa tud bárki fölkelni, felébredni. Ő rá tekintsetek. Erre egyedül ő képes. Akárha már évek óta ismered Krisztust, és talán most egy lelki alvó állapotban vagy, akkor is Krisztusra kell tekintened, mert ő fogja adni azt a fényt, ami által aztán tudunk mi is világítani. És én bátorítom erre a testvéreket, bármilyen helyzetben is vannak, akár olyan helyzetben is, hogy még nem ismerik személyesen Jézus Krisztust, akkor is Jézus Krisztusra van szükségük, tehát minden tekintetben Krisztusra kell mutatnunk, vagy hát rá tekintenünk, mert ő maga a fényforrás. De mégis, ha már ismerjük Krisztust, akkor tanulnunk kell is azt, hogy hogyan tudunk a fényben járni. Úgy, hogy hálás szívet formálunk ki magunkban, úgy, hogy folyamatosan megszólíthatóak vagyunk Isten részéről, meggyőzhetőek vagyunk a bűnünkkel kapcsolatban, úgy, hogy mi magunk is leleplezzük a bűnt mások életében, és folyamatosan azt keressük, hogy mi az ő akarata, mi van az ő tetszésére. És ha ezekre figyelünk, akkor talán így fogalmazok, kevésbé fogunk megbotlani, kevésbé leszünk rá hajlamosak. És én ebben bátorítom a testvéreket, hogyha folyamatosan botladozunk is, egyedül Jézus Krisztusra tekintsünk. Ő az, aki a gyümölcsöket termi a mi életünkben. Mert ugye így is fogalmaz, azt mondja, a világosság gyümölcse ugyanis csupa, jóság, igazság, és egyenesség. Ezt a világosság adja. Nem a gyümölcsökre kell fókuszálni, hanem egyedül a világosságra. És én ebben bátorítom a testvéreket, adjunk akár hálát is személyes imádságban, meg legyünk ima közösségben is, és ezekre emlékezzünk, amit elhangzott, amivel bátorított, vagy amivel figyelmeztetett bennünket az Úr, és imádkozzunk ezekért. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked most is a te szavadért, és Urunk, hálásak vagyunk azért, mert te most is szeretettel jössz hozzánk. Urunk, tisztában vagy azzal, hogy sokszor bizony sötétségben járunk, és Urunk, megvalljuk őszintén, hogy sok-sok minden érdekel, meg foglalkoztat bennünket. Ezek határozzák meg a mindennapjainkat. De Urunk, köszönjük azt, hogy most is bátorítasz bennünket, hogy mi már hozzád tartozunk, a világosság gyermekei vagyunk, és nem kell a sötétségben járnunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és adj nekünk erőt is ehhez, hogy valóban rá tudjunk fókuszálni, téged lássunk meg mindenkor, a fénynek a forrását, és Urunk, valóban lehessünk olyanok, akiket mindig meg tudsz szólítani, akiket mindig meg tudsz akár feddeni is. Urunk, te látod azt is, hogy sokszor mennyire makacsak tudunk lenni, akár a bűneinkkel kapcsolatban. Sokszor kimagyarázzuk azt, megmagyarázzuk. Urunk, bocsáss meg ezért is nekünk. És könyörgünk azért, hogy tudjuk elfogadni azokat a testvéreket is, akik oda jönnek hozzánk, akik figyelmeztetnek, még akkor is, ha talán egy picit keményebben. Urunk, azért könyörgünk, hogy ezeket tudjuk elviselni. Tudjunk ezekért, akár az emberekért is hálát adni, hogy mégiscsak oda jött. Urunk, akár még mi, akik meg beszélünk, azért könyörgünk, hogy nekünk meg adj nagyobb bölcsességet ezekben, nagyobb szeretetet. Urunk, és azért könyörgünk, hogy valóban mindig a te akaratodat keressük, a te tetszésedet nézzük. Akármilyen helyzetbe kerülünk, és mindig azt lássuk meg, hogy te mit akarsz, Urunk. Olyan nehéz ezt is sokszor megfejteni, de könyörgünk, Urunk, hogy vezess mindannyiunkat. Hálát adunk így a gyülekezetünkért, hálát adunk, Urunk, azért, amikor te megszólalsz egy-egy alkalman keresztül. Köszönjük, hogy te így is vezetsz minket. Köszönjük, Urunk, a személyes csendességeket is, amikor azokban megszólalsz. De könyörgünk, Urunk, hogy ha olyan helyzetben is vagyunk, hogy már régóta lelkileg alszunk, azért könyörgünk, hogy te rázogass fel bennünket. Te legyél az, aki megszólalsz hatalommal, erővel, és a mi szívünkben munkálkodsz. Köszönjük ezeket a lehetőségeket is, és ezeket az alkalmakat. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik gyászolnak, akik valamilyen szerettüket elvesztették, Urunk, azért könyörgünk, hogy őket is te vigasztald. Vigasztald őket az evangéliumban, azzal, hogy te mit tettél őrettük a kereszten, és hogy bizony, Urunk, valóban a körülményeket nem értjük sokszor, nem tudjuk megfejteni azokat, de egy valamit tudhatunk, a célt, és tudjuk azt, hogy hozzád kerülünk. Így könyörgünk, Urunk, hogy erre tudjunk fókuszálni, koncentrálni, téged szeretni. Amen. Egy csendes percben imádkozzunk. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljünk, testvéreim, méghozzá az 500-as számú énekünket énekeljük el, az első 4 versszakát, a 7. és a 8., és az első versszaka így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Amen.